FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca. A Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, köszöntelek titeket, ez itt a Box utca podcast, az emlősport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. Zsoldos Barnával és Kis Norbival fogunk beszélgetni különböző témákról itt a uborka szezonban, hát a Forma 1-es uborka szezonban. És hát először ugye említsük meg, hogy ugye a hétvégén rendeztek megint versenyt a Nordschleifén, a Nürburgringen, és ugye hát sajnos most egy halálos áldozatot is követelt az egyik GT futam, ugye egy 66 éves finn versenyző Juha Miettinen életét veszített egy elég komoly balesetben. És hát a Wikipédia szerint nyilván ez nem feltétlenül megbízható forrás, ő a 71. áldozata ennek a pályának, vagy amelyik szakaszának. És ez ugye azért is került be különösen a hírekben, hogy a Verstappen is indult ezen a hétvégén ugyanúgy ott GT versenyben, tehát hogy alapból nagy figyelem övezte megint csak ezt a hétvégét, és hát most neki nem volt jó hétvégéje, de hát itt inkább arról szóltak hírek, hogy a zöld pokol az ismét azért jelezte, hogy egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon veszélyes pálya. Ti mit szóltatok ez a hírhez, amikor olvastátok? Hogy... És egyébként az oldal szerint egyébként 2013 után történt ismét halálos baleset, tehát hogy most egy ideje nem is volt a Nordschleifén ilyen jellegű kimenetel.
Nyilván minden hasonló hír nagyon lesújtó, és csak pályától és kategóriától függetlenül, viszont minden versenyző elmondja, hogy neki ez a szenvedélye, ő vállalja ezt a kockázatot, minden egyes belépőn rajta van, mind a szurkolóként, mind az újságíróként, hogy a motorsport veszélyes, és vannak ezek a pályák, amelyek pedig különösen veszélyesek, és ugye nagyon sok komment előtt olvashatunk, hogy vigyék vissza az F1-et, meg hogy ezek a romantikus helyszínek, hát többek között az ilyen esetek is bebizonyítják, hogy F1-es tempóval ez abszolút alkalmatlan ez a pályaszakasz, de látjuk, hogy még más kategóriákban is, úgyhogy nyilván nagyon lassújtó, nagyon tragikus, és nagyon szomorú minden egyes ilyen eset kategóriától, pályától függetlenül. De én azt gondolom, hogy ha a nevezőket megkérdeznéd, akik ott indultak, akkor holnap is indulnának, mint ahogy például 94-ben is mindenki indult Ratzenberger halála után, és a másnapi versenyen és Senna halála után is mindenki indult a következő versenyen. Úgyhogy a versenyzők ilyen fából vannak faragva, ettől függetlenül minden ilyen hír borzalmas.
Indultak is egyébként, mivel hogy ugye a haláleset szombaton történt, ez egy ilyen dupla hétvége volt. Szombaton is 4 órás, és vasárnap is 4 órás verseny. Vagy ha szombaton lett volna 4 órás verseny, azt ugye törölték, de vasárnap jött a második, vagy a következő verseny. Kaptak is egyébként kritikát ezért. Láttam az interneten, hogy jaj, miért nem törlik az egész hétvégét, meg minden, de hát, ahogy Barna is mondta, a versenyzők vállalják ezt a rizikót, és mennek, és versenyeztek másnap. Ettől függetlenül tényleg nagyon tragikus, és egyébként tényleg ebből látszik, egyetértek Barnával abszolút, hogy nem lenne alkalmas Forma 1-es versenyzésre ez a pálya, nincsenek bukóterek semmi, ugye így is, ez is egy olyan szakaszán történt a pályának, amely nagyon gyors, egyenesnek a legvége volt, ahol még a gyengébb autókkal is 200 fölötti tempóval mennek, kifolyt valami olaj, azon több autó is, ugye 7 vagy 8 autó is kicsúszott, ott összetörték egymás, hegyén hátán álltak az autók a gumifalba, tehát hogy tényleg egy nagyon szerencsétlen, tragikus baleset. Úgyhogy részvétünk.
Igen, részvétünk mindenkinek, illetve jobbulást a az érintetteknek. Térünk rá Verstappenre, ugye neki most, hát eddig ugye arról beszélhettünk általában a GT versenyeken, hogy mennyire dominál és hogy jó a csapat. Most ez egy kifejezetten nehéz hétvégéje volt. Időmérők se sikerültek, büntetést kaptak, szerelni kellett az autót verseny közben, úgyhogy ez most messze volt attól a hétvégétől, hogy akkor arról beszélünk, hogy ez most mennyire jól sikerült Verstappennek, és hogy most ebből mennyi energiát vagy erőt meríthet. És nem is így kötnék erre most erre a hétvégére, hanem még múlt heti adás végén említettük, akkor ugye Weber Gábor és Molnár Martin volt itt a vendég, hogy ezt a Lambiaze a McLarenhez történetet, és ti véleményetekre is kíváncsi vagyok ez ügyben, így Verstappen vonatkozásában, hogy ugye egy abszolút megerősödtek még inkább a hírek a távozásáról. Barna, te írtál egy cikket a Nemzeti Sportra, illetve a Képes Sportba, hogy a Red Bull kiket veszített el prominens személyeket az elmúlt években. Hogy ti mit gondoltok erről a váltásról, ugye ez 28-ban lesz majd aktuális, amikor Lambiaze átmert a McLarenhez, illetve ez Verstappen vonatkozásában mit jelent a Forma 1-nek? Ugye George Russell nyilatkozta, hogy senki nem nagyobb a Forma 1-nél, mi túléli a sport, ha elmegy esetleg Verstappen, de azért lehetett olvasni olyan véleményeket is, hogy azért Verstappen távozás azért elég érzékenyen érinteni a Forma 1-et, és azért ugye személyekről is beszélünk, hogy elhagyták a Red Bull, de azért ott van a Holland Nagydíj is, ami elhagyja a Forma 1-et, tehát kikerül a naptárból, ami szintén egy olyan tényező lehet, ami nem segítheti Verstappen maradását.
Verstappen egyébként az első helyről estek ki technikai hibával, most a GT-versenyen. Tehát hogy annak ellenére, hogy az időmérőjük ugye nem sikerült, jól nem Verstappen vezetett egyébként az időmérő edzésen, hanem ugye Lucas a csapattársa Lucas Auer vezetett, és egyébként egy ilyen felszáradó pályás, kicsit őrült időmérő edzés volt, úgyhogy talán nem csoda, hogy egy picit felborult a szokásos eredmény, de aztán a futamon jól
ment. Futamon nagyon jó, hát videókat lehetett előzésekről.
Jött előre Verstappen, előzgetett bátran, a Nordschleife részen is több előzést bedobott, és végül ugye az első helyről estek ki technikai hiba miatt, de mindegy, ettől függetlenül.
Igen, nem azt akartam mondani, hogy rosszul ment Verstappen.
Nem volt olyan sima, mint az első próbálkozások. Igen. Igen, hát a Verstappen Forma 1-es története kapcsán pedig, hát igen, GP távozása nagy érvágás, mindenképp azt gondolom, ugyanúgy, ahogy egyébként a többi kulcsember is, de hivatalosan ki lehet jelenteni, hogy a Red Bull szétesett.
Tehát már ugye tavaly évvégén műsorban is beszéltünk erről.
Igen, de most már teljesen. Ugye pletykák vannak Hanna Schmidt távozásával kapcsolatban is, és ugye ez az erőre kapás, amit ugye láthattunk a tavalyi szezonnak a második felében, ugye a csapatvezetőváltás után, amikor ugye megérkezett Lauren McKiss, hogy talán a Red Bull visszakerül a jó kerékvágásba és működik, na hát ez csak füst volt, mert látszik, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy egyáltalán nem sikerült McKissnek sem megmenteni a Red Bullt, és visszaterelni jó irányba, mert ugyanúgy az emberek azt gondolom, hogy nem szeretnek már ott dolgozni. Tehát valószínűleg valami nagyon-nagyon megváltozott a csapaton belül. Ugye valószínűleg Dietrich Mateschitz halálától kezdődően, a Christian Horneres balhékon át, valami nagyon megváltozott a csapatban belül, ami miatt már az emberek nem szeretnek ott dolgozni, nem akarnak maradni. A sikereket azt gondolom megélték, tehát már a siker sem tartja össze a csapatot, mert azért az elmúlt években túl vannak már azon is. És elkezdett széthullani, és nagyon érdekes volt Verstappen nyilatkozata, hogy ő biztatta Lambiazét, hogy menjen, mert hogy olyan jó az ajánlat. Ugye a pletykák szerint egy több millió dolláros ajánlatról beszélünk, ami ugye pilóták esetén megszokott, de azért csapatok esetén ritkán hallunk számokat, vagy ilyen magas számokat, de ez mindenképpen érdekes, és ugye azt hallani, hogy nem is csak versenymérnöki pozícióról van szó, hanem ugye csapatvezetői pozícióról is lehet szó később ott Lambiazénak a McLarennél, ami mindenképpen egy érdekes lehetőség, és Verstappen pedig azt nyilatkozta, hogy támogatta ebbe, és ugye azt mondta Lambiazénak, hogy hát hülye lenne nem elfogadni ezt az ajánlatot, annyira jó. Amit, hát igen, megértek.
Abszolút, így van, és tényleg ez egy idő után már egy öngerjesztő folyamat, amikor eldől az első dominó, akkor utána dől a többi is. Ha nem is ugyanilyen forgatókönyv, de egyébként hasonlót láttunk a Ferrari aranycsapatának a szétesésekor, amikor ugye Schumacher és Brown egyszerre döntött úgy, hogy távoznak, akkor végül utána úgy döntött Jantot, és hogy távozik egy-két évvel később, és utána szép lassan az összes többi kulcsfigura is, és ők is azt gondolták, hogy csak azért, mert mi vagyunk a Ferrari, és a mi logónkban ott van az ágaskodó lovas, akkor majd megy minden magától, hát nem ment, mert nem sikerült olyan típusú és olyan minőségű emberekkel pótolni. őket, és az az, majd az idő eldönti, hogy a Red Bullnak sikerül-e. Én azt gondolom, hogy olyan típusú sikerkorszak az nagyon valószínűtlen, amit Matesic kiépített, mert egy nagyon erős kezű vezető volt, és nagyon konkrét víziója volt mindennel kapcsolatban, és a stratégiai kérdésekben ugye Márkóval döntött, a mindennapos dolgokat Horner irányította, tehát hogy egy ilyen vezető nélkül vissza lehetett találni a győztes ösvényre, azt gondolom, hogy legfeljebb úgy, hogyha nagyon-nagyon filozófiát váltanak, és az a filozófia épp az adott rendszerben majd működni fog, kicsit úgy, mint a McLarennél. Tehát, hogy ez a McLaren, ez nem különbözhetne jobban a Ron Dennis féle McLarentől. Az is sikeres volt, és ez is sikeres, de igazából már csak a név köti össze őket. És én azt gondolom, hogy ha Red Bull újra sikeres lesz, akkor csak hasonlóképpen.
És hány évbe telt a McLarennek ezt felépíteni? Sok. Tehát, hogy a Red Bullisnak, ha lesz következő sikerkorszak, az is hát, hogy legalább 8-10 évben
kell mondani. Én azt gondolom, hogy ennek ebben a szabályrendszerben ez a Red Bull, ez ennek vége. Tehát ez kuka. Mert ráadásul ugye nem is az van, hogy az erőforrás egységgel van bajuk egyébként, hanem az autóval inkább. Tehát azt látjuk, hogy azért a Red Bull Powertrains-ben végül is jó munkát végeztek, és az adatok azt mutatják, hogy nem rossz az erőforrás egység, az autó viszont az nagyon rossznak tűnik, és ugye nagyon panaszkodik rá mindkét pilótájuk, és ebből ugye sokszor nehezebb kikecmeregni, mert hát ugye láttuk ezt például az előző szabályrendszerben a Mercedes kapcsán, hogy éveken keresztül nem tudtak kikecmeregni, és nem tudták megoldani a szabályrendszerbeli problémákat, hogy utolérjék ugye a Red Bullt, vagy aztán a McLarent. Szóval ez biztos, hogy most óriás kívás a csapatnak, és ez biztos, hogy évekre, sok évre. Hát, hogy mondjuk 8-10 évre, de azért egy 3-4-5 évre a szabályrendszer, ennek a szabályrendszernek a végéig biztos, hogy nagyon nagy bajban van a Red Bull. És egyébként valamennyire szerintem előirányozza Verstappen távozását is. Nyilván ugye most a hírek még erről nem szólnak, és Verstappen továbbra is tartja magát stabilan, de illetve hát ugye van szerződése is, de ugye tudjuk, hogy vannak benne kilépési záradékok, amiről ugye sokféle pletyka volt, hogy mi is pontosan a kilépési záradék, ugye mi az, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy Verstappen szabadon távozhasson a Red Bulltól, de ugye ezt biztosan nem tudjuk, de bizonyosan az idei teljesítmény ezt ugye indítani fogja, de 9. Verstappen most a bajnokságban nagyon kevés pontot tudott szerezni eddig idén, ez biztos, hogy kimeríti a távozás lehetőségét Verstappennél, csak ugye hova? Ugye az a nagyon nagy kérdés.
Hát ez a kérdés, hogy a Red Bulltól távozik, vagy hogy Forma 1-ből távozik.
Tehát mik a lehetőségek? Hát nyilván azt gondolom Forma 1, igen. Tehát, hogy nyilván meg lesz a Forma 1 Verstappen nélkül is. Tehát, hogy ez nem kérdés, de ugyanakkor biztos, hogy nem lesz ugyanaz. Mert Verstappen egy nagyon különleges pilóta, azt gondolom, aki mindenképpen az elmúlt években abszolút szint hozott, és rengeteg izgalmat hozott nekünk a versenyeken.
Szemünk előtt nőtt fel lényegében, igen, egy tínédzserből egy érett családapa lényegében.
Igen, igen. Hát és Lewis Hamiltonnak óriási kihívójává vált, és ugye már-már szemtelenül versenyzett agresszíven Lewis Hamilton ellen, de hát, hogy jó volt látni, hogy megérkezik ugye a fiatal világbajnoki aspiráns pilóta, és így tudott kihívójá válni Lewis Hamiltonnak. Azt gondolom, hogy rengeteg izgalmas, jó és rossz pillanatot okozott a különböző rajongóknak, de hát ugye ezért szeretjük a Forma 1-et, hogyha van dráma, ha van miről beszélni, ha van akció, és Verstappen abszolút hozott rengeteg akciót, azt gondolom, nekünk az elmúlt években. Úgyhogy mindenképpen hiányozna szerintem a Forma 1-ből, úgyhogy remélem marad egyébként. Csak az a kérdés, hogy milyen lehetőségei vannak neki, mert most úgy tűnik, hogy eléggé el vannak látva a csapatok pilótákkal, jó pilótákkal. Bár hozzáteszem, így, ahogy ez a McLaren-es történet megindult, én azért látok lehetőséget, hogy a McLarenhez igazoljon esetleg Verstappen, és kövesse versenymérnökét, mert hogy azért a tavalyi év szerintem nagyon érdekes tanulság volt a McLaren szempontjából, mert ugye nagyon sokat dicsértük őket, hogy ők a legerősebb pilótapáros, és hogy milyen jó, meg minden, de azért szerintem a tavalyi szezon megmutatta a pilótapárosuknak, illetve egyénileg a pilótáiknak, ugye Norrisnak és Piastrinak a gyengeségeit is. Hogy azért a szezon különböző szakaszaiban azért egy picit azért összeestek mindketten. És
azért megnézem Verstappent, amikor mondják neki, hogy akkor papaj a szabályok, és akkor
reagálni. És hogy voltak érdekes pillanatok nagyon, és látható fejben való mentális szétesések mindkét pilótánál a McLarennél. És ilyenkor azért el tudom képzelni, hogy egy szigorú csapatvezető elgondolkozik, hogy Lehet, hogy az egyik őjüktől megválna, mondjuk egy Max Verstappen kedvéért. Akin meg egy pillanatra nem látszódott sose a mentális megingás, vagy bármi, hanem ugye elképesztő teljesítménnyel tudta majdnem visszafordítani, ugye 2 pont hiány majdnem visszafordítani a tavaly évet is, meg hát ugye az előző években is, amikor Hamilton ellen kellett ugye az első világbajnoki címet megnyerni, ott is azért nagyon erősnek látszódott Verstappen fejben, amikor ugye egyenlő ponttal érkeztek Abu Dhabiba is, a többi, de hogy ott el tudok képzelni egy váltást, hogy a McLaren azt mondja, hogy valami érrendszer mentén valamelyik pilótájuktól megválik Verstappen a kedvéért az elkövetkezendő években.
Sportszakmailag ez abszolút így van, és szerintem még csak magyarázkodni sem kell különösebben, tehát most aki józanul gondolkodik, meg józanul látja, akkor az elismeri, hogy a jelenlegi Verstappen jobb, mint Piastri vagy Norris, amiről viszont nem szívesen beszélgetnek a versenyzők, és nem szívesen ismerik el, hogy ha már elértél egy bizonyos fizetési szintet, egy bizonyos rangot, annál nem feltétlenül szeretnéd alább adni, mert azzal gyakorlatilag a többiek előtt is beismered, hogy tulajdonképpen csökkent az ázsiód. És Verstappen iszonyatos pénzeket keres a Red Bullnál, tehát ilyen 60-70 milliós euró régióban bónuszok nélkül, és az a kérdés, hogy van egy csapat, amelyik ki tudja, vagy hajlandó-e kifizetni ezt az összeget. Mert én úgy vélem, hogy nem menne ez alá, és nem azért, mert szüksége van erre a pénzre, hanem egyszerűen presztízs, mert igazából mindnyájan elmondják, hogy jaj, én annyira szeretek versenyezni, nekem ez az életem, nekem ez a szenvedélyem, viszont amikor a tárgyalásra kerül a sor, akkor érdekes módon sem Hamilton, sem Alonso, sem Verstappen nem akar lejjebb menni, ha csak nagyon nincsen rászorulva. És azt gondolom, hogy a McLaren tulajdonosai, vagy a Bahreini tulajdonosai nem feltétlenül mennének bele egy ilyen pénzügyi manőverbe, ahogy a Mercedes sem feltétlenül, mert azért ott is egy hármas tulajdonosi struktúra van, Toto Wolff az egyharmados, a Mercedes a másik egyharmad, Jim Ratcliffe a harmadik, nem biztos, hogy ők is kifizetnék a világ összes pénzét Verstappenén. Az Aston Martin Aramco-nál látnék hajlandóságot, csak ugye jelen helyzetben ki az, aki oda menne egy ilyen csapathoz, és akkor melyik maradt még reálisan? A vörös csapat. Aminél viszont John Elkann és a tulajdonosi struktúra még az is lehet, hogy elgondolkodik. Ki tudja, hogy Hamilton meddig marad, ki tudja, hogy Leclerc meddig marad, és ki tudja, hogy Verstappennek mennyire vonzó a Ferrari romantikája. Úgyhogy... Még ez is benne van a pakliban.
Annak Verstappenből én azt nézem ki, hogy ő egy olyan csapathoz menne, ahol futamgyőzelmek és VB címért menne. Főleg most, amikor abszolút a csúcson van, és ő most van abban a korban, abban az életszakaszban, hogy a legjobbját tudja nyújtani kell minden hétvégén. Hát most az semmire nem elég, itt kis idézőjelesen semmire, tehát azért ezt tegyük rendbe, de hogy ő nem is adná alá egy jó csapatnál. Tehát, hogy még ha ki is fizetnék a 60-70 millió eurót évente, még akkor is, hogy hát srácok, azért az autó nem meggyőző. Tehát most mondom azt, hogy ha mondjuk a McLaren most megkeresni, hogy akkor... Mert nekem az jött le, hogy most már annyi pénze van, és azt ő is elmondja, hogy hát ő ki, ha úgy van, hogy simán ott hagyja a Forma 1-et, mert hogy most igazából ott van a családja, tehát anyagi gondja már nem lesz.
Igen,
a gyerekeinek se.
Igen,
soha.
Ezt nyilvánvalóvá tette Verstappen, mondta is, hogy nem a pénzért csinálja, tehát, hanem azért szeretné csinálni, hogy jó legyen, hogy élvezze a versenyzést.
Igen, és akkor itt, amit Barna viszont mondott, hogy bejön a presztízs, hogy neki ez a presztízs, ez mennyire fontos, hogy
mindenki
igenis azért fizessék
mondja,
meg.
És végül mégis mindenki az utolsó percekig elmegy, vagy elmegy a falig egy ilyen tárgyalásnál.
Igen. Hát ez egy olyan váltás, vagy változás, ami évek távlatában beszéltünk valószínűleg.
A jelenlegi szabályrendszer, amivel ugye problémája van Verstappennek, az az összes csapatnál ugyanaz a szabályrendszer. De a jó érzését egy átigazolás a szabályrendszerrel kapcsolatban nem fogja feloldani, maximum akkor, ha tényleg versenyképes lesz, és elő lesz, és nyilván aki nyer, annak mindig tetszik a szabályrendszer, ezt ugye látjuk a Mercedes-es pilóták kapcsán is, de hát igen, ez egy érdekes kérdés lesz, hogy mi lesz Verstappennel az elkövetkezendő években.
Szóval igen, ez egy jövendő, vagy a hete jövőnek a zenéje, illetve egy olyan változás, ami még évek távlata. És beszéljünk egy olyan változásról, ami most így közelben lehet, hogy eddig eltelt 3 hét ebből a kényszerszünetből úgymond, és eddig még nem hallottunk híreket arról, hogy mit változtatnak. Itt szezon közben, ugye itt ezzel a visszatöltéssel kapcsolatos szabályokon, hogy minél kevésbé legyen ez a lift and coast, minél kevésbé nézzen ki optikailag rosszul a forma, úgyhogy igazából egy... Hogy hát egyszerűen ez a visszatöltés rendszer, ezek a véletlenszerű előzések, most már ugye a balesetveszély is, ugye Oli Berman esete közrejátszik, hogy ezen változtatni kell. Ugye Barna jelezted, vagy mondtad, hogy ugye ma van az utolsó egyeztetés erről, úgyhogy lehet, hogy amikor ti ezt az adást halljátok, látjátok, akkor már jöttek ki erről hírek, úgyhogy mi most ebben nem is szeretnénk annyira belemenni. Viszont ugye lehet hallani olyan híreket, hogy annyira, hát sokkal negatív visszhang ezzel kapcsolatban, hogy már adott esetben 2030-ra hoznának új motorszabályokat a Forma 1-nél, és ezt ugye jelezték is többen, hogy hát azt már igazából idén el kell kezdeni kidolgozni, hogy a 2030-ban az megvalósítható legyen. Itt olyan híreket lehetett hallani, hogy visszamennének egy kicsit a 2010, tehát a hibrid korszak előtti formulához. Többek között azért is, mert ugye a világ nagyon elindult az elektromos autó felé, autózás felé, de ez időközben megváltozott ez a trend, és egy picit ez háttérbe szorult, hogy mégse annyira talán az elektromos autók jelentik a jövőt. Ugye a Forma 1 még abban a tudatban építette fel ezt a jelenlegi szabályrendszert, hogy a világ abszolút e felé megy, és lehet, hogy ugye ezért is ők mégis idő előtt ők is visszaállnának, vagy váltanának egy olyan koncepcióra, ami kicsit a régebbi időket idézi, már 2030-tól. Ti mit szólnátok ehhez a lehetőséghez, illetve ez mennyire lenne beismerés a Forma 1 részéről, hogy hát igen, ezt egy kicsit elbaltáztuk.
Hát én nagyon örülnék egy koncepcióváltásnak, de ezt nem nevezném elbaltázásnak, mert ahogy te is mondtad, a trendek erre utaltak, és a motorgyártók sorra hagyták el az F1-et, és amikor a Honda bejelentette 2020 végén, hogy ők elmennek, aztán persze visszatáncoltak, akkor nagyon úgy tűnt, hogy 2-3 motorgyártó marad, ami egy F1-es csúcskategóriának egy PR katasztrófa. Tehát gyakorlatilag itt is sokadszor is a Red Bull valamilyen szinten megmentett az F1-et azzal, és saját magát is, mert a függőségét megszüntette azzal, hogy saját motorgyártó üzemet épített, de hát erre nem lehet alapozni, hogy mondjuk marad a fixen a Ferrari meg a Mercedes, aztán a többit meg meglátjuk, és kényük, kedvük szerint gyakorlatilag szórakoznak az F1-jel, mint ahogy a Honda teszi most már lassan évtizedek óta, hogy kivonulnak, visszajönnek, és akkor tényleg nem volt más választás, sem az FIA-nak, sem az F1-nek, mint hogy leülni a nagy motorgyártókkal, és megkérdezni, hogy egyébként mit szeretnétek ahhoz, hogy ti csatlakozzatok, és csatlakoztak, és hát visszajött a Honda, jött az Audi, jön majd elvileg a GM-nek a saját motorja, úgyhogy most is nagyon óvatosan kell felmérni ezt, mert én magam is, meg szerintem a régi konzervatív rajongók többsége azt szeretné, hogy V8-as vagy V10-es fősiketítő motorok legyenek szintetikus üzemanyaggal, ami egyébként a gyakorlatban is működik, de ha megint azt mondják a nagy autógyártók, hogy akkor mi kilépünk, tehát nem maradhat két motoros formula az F1, úgyhogy ilyen szempontból megvan kötve a keze az F1-nek és az FIA-nak is.
Norbi? Egyetértek Barnával, igen, hogy végül is abban azt mondom, hogy a szabályrendszer nem volt rossz, hogy jöttek gyártók valóban, illetve meg sikerült tartani gyártót, a Hondát, és jöttek újak a Forma 1-be, és itt tényleg ez a legnagyobb kérdés, hogy ők mit szeretnének ahhoz, hogy részt vegyenek ebbe az egészbe, és hogy investáljanak, mert azért itt is a pénz mozgatja, az investíció, az akarat mozgatja a dolgokat, és hogy valóban az a legveszélyesebb a Forma 1-re, hogyha hoznak valami olyan döntést, ami utána elkergeti a gyártókat, idézőjelben elkergeti, vagy úgy gondolják, hogy ebbe akkor ők már nem akarnak részt venni. Persze nyilván a világ változik egyébként, és lehet, hogy ezzel együtt a motorgyártók is, illetve az autógyártók is változnak gondolatvilágba, és lehet, hogy el tudnának képzelni most már mást, mint amit el tudtak képzelni mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt. Ehhez mindenképpen nekik le kell ülni, és meg kell beszéljék ezt az egészet, és ki kell találjanak mögé egy üzleti koncepciót is, meg egy kommunikációs koncepciót is, hogy mi a lényeg ennek az egésznek. Bár ugye a hírek arról szólnak, hogy ezt a zéró kibocsátásos dolgot ezt teljesíteni akarják továbbra is motorformulától függetlenül. Ugye ott vannak a szintetikus üzemanyagok, amik mindenképpen jó dolognak tartom, és mindenképpen valami olyas valami technikai fejlesztési terület, ami szerintem az utcai autózás tekintetében is nagyon-nagyon fontos, de hát ezt mindenképpen szerintem foglalkozni kell vele, és nyomni kell. És aztán a kívánságom meg egyébként az, hogy legyen szórakoztató ipari termék egyébként a Forma 1, és csináljanak olyan dolgokat, amik a nézőknek tetszenek, és csábító, és szórakoztató, és nem egy ilyen fejfájást okozó történet, mint amilyen nézői szempontból az idei szabályrendszer, amikor hallgatnak bennünket, hogy beszélünk ezekről a visszatöltésekről, meg a dzsúlokról, meg a nem tudom micsoda, hogy ez
Domenicali szerint szórakoztató.
Domenicali azt, hogy az előzés, és hogy mi ez a nagy felhajtás, és ugye hát itt azért jöttek erre kritikus hangok, hogy azért nem ez a helyzet. Nem az, hogyha valakit megelőzöd, minden esetben ugyanolyan. Úgyhogy,
hát ezek kikerülések, ezek a katasztrofális kikerülések, 50-60 km/h sebessége, most már baleset is lett belőle, tehát ez nem az a versenyzés, amire vágynak szerintem a pilóták, meg az összes kisebb kategóriában, ahol a pilóták nevelkednek, nincsenek ilyenek, de nincsenek ilyen nagy sebességkülönbségek soha sehol. Ennél sokkal közelebb van adott pillanatban minden kategóriában az autók sebessége, és most itt a Forma 1 lett ilyen, hogy kialakulhat ez, hogy egy pályán adott pillanatban, az adott helyen, az adott kanyar előtt, az adott egyenes végén kialakulnak ilyen hatalmas sebességkülönbségek, amik látjuk, hogy veszélyesek, és ezek ugyan előzést okoznak, veszélyes előzéseket okoznak, de nem előzést, kikerülést okoznak, tehát vagy eredményeznek, nem okoznak, eredményeznek. És hogy ez azért nem jó, de hát, hogy nyilván itt a Ferrari sokat tett azért Melbourne-ben, Kínában, hogy egy picit ez az embereknek tetszen ez a szabályrendszer, mert azért jó versenyeket mutattak, meg előzgetést mutattak, meg minden, de valahogy fura nézni az egészet, és hogy még szerintem nem az a fajta versenyzés az, ami szerintem tetszik a pilótáknak, meg ugye az ódivat urajongóknak.
Nem ez lesz a Forma egy újabb aranykorszaka, ebben talán egyetérthetünk. Ugye említetted a szintetikus üzemanyagokat, és sokan ugye ezt is felhozzák, hogy a szintetikus üzemanyagok azok már önmagukban egyébként segítik ezt a zéró kibocsátás cél elérését, tehát az, hogy már nem a hagyományos üzemanyagokat használnak, tehát magát ezt az elektromos motor, tehát ezt az akkumulátort egy picit ilyen szempontból is el lehet felejteni, hogy ott van a szintetikus üzemanyag, ami már egy nagy lépés a helyes irányba.
Egyébként minimális, tehát hogy a Forma 1 széndioxid kibocsátásának nem is tudom, mekkora százalékát adják az autóknak a fogyasztása a verseny közben. Tehát, hogy olyan dolgokról beszélünk, ami olyan minimálisan befolyásolja egyébként az egész rendszert, ugye itt a logisztikáról, a szállításról, az utazásról, meg mindenről kéne beszélni nekik, vagy kitalálni, mert ugye az, ami sokkal nagyobb százalékban befolyásolja ugye a Forma 1-nek a károsanyag kibocsátását, unblock, ugye egybe az egész. És mi meg ugye itt az autóknak a fogyasztásán, meg a mikéntjén, meg az autók motoroknak a technológiájának a mikéntjén rágódunk, meg ők is azon rágódnak, mert az kommunikálható jól ugyan, viszont valójában csak egy pici százalék.
Hát igen, ez ami eladható, hogy akkor igen, mi itt a fenntartható üzemanyaggal versenyzünk, és nyilván az emberek mögé látnak jó, sokan, hogy akkor mennyi repülő kerozin ég el, amíg szállítanak egy A pontból, átjutnak B pontba. De hogy itt most ez az, ami a versenyzést nézve, akkor ezt lehet kommunikálni, igen, ami autóink, azok ilyen üzemanyaggal mennek, és hogy ez lehet a megoldás.
Ez egyébként jó is szerintem, és ennek helye van a Forma 1-ben, mert hogy ugye a motorsport csúcsa, a technológia csúcsa, akkor az üzemanyagnak is legyen ez a csúcsa, de hát ez szerintem egy abszolút elfogadható dolog, meg ez egy olyan valami, amit egy mondatban elmondasz a futam előtt mondjuk, vagy egy reklámspotba berakod, és oké, mindenki megértette, mindenki tudja, hogy fontos, és működik, és tök jó, és akár utcán is lehet használni, majd remélhetőleg, hogyha ugye ezt nagy mennyiségben tudják majd gyártani, de utána magát a versenyt, a szórakoztatóipari terméket már kevéssé befolyásolja.
Igen, úgyhogy ez mindenképp egy érdekes szempontja ennek a sztorinak.
Ezek a jó technológiák. Igen, és amik valójában jó technológiák, de hogy mérnökileg jó technológiák, tényleg kímélik a környezetet, viszont utána a szórakoztatóipari terméket meg nem befolyásolják, hanem az ember ugyanúgy élvezi az autónak a hangját, meg a működését, meg főleg a versenyzést, mint hogyha bármi más.
És ugye a Forma 1-nek ez úgymond kitűzött célja is, hogy ők ugye élen járnak innovációban, meg sok mindenben, de próbálnak olyan innovációkat létrehozni, amik utána az utcai autózásban is átvezethetőek majd idővel. És ilyen, az üzemanyag az ilyen. Ez a belső égésű per akkumulátor közötti erőelosztás, ez tegyük a szívünkre a kezünket, ez nem megvalósítható annyira, hogy nem releváns.
Adrian Newey mondta évekkel ezelőtt, hogy ha ez valóban így lenne, hogy a hibrid technológiának az úttörője az F1, akkor réges-rég az élen kellene rájárnia azoknak a gyártóknak, akik ugye 2009 óta használják. Igen. Tehát Mercedes, Ferrari, Renault például, és ha megnézed a közúti autógyártás, vagy az autónknak a piacát, az autóipart, hát nem magaslik ki ez a három gyártó, úgyhogy ez is egy ilyen marketing megfogalmazás.
Igen. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni még itt ebben. Hát ugye jövő héten már Miami nagy díj, tehát hál' Istennek azért lassan végre érünk, hogy ott esetleg milyen változások lesznek, és az optikailag milyen változáshoz majd a versenyzésben, illetve az időmérőkön. Még egy picit maradva ennél a hosszú szünetnél, ugye találtam egy ilyen cikket, hogy itt most nem zártak be a gyárak, nem volt ilyen kényszer szünet, úgyhogy nem volt leállás lényegében a csapatoknál. És a Ferrari-nál nyilatkozták, a motorsport.com-ment kihozzák Maranellóba, hogy mit tudnak ilyenkor nagyjából csinálni. És ott például elmondták, hogy mivel annyira rövid volt a téli szünet, ugye már korán kezdődtek a tesztek, például nagyon sokat gyakorolják most a kerékcseréket. És hogy itt most ugye emiatt, hogy ugye kevés volt rá az idő, illetve, hogy annyi verseny van, hogy már itt is ugye rotálják a csapattagokat, akik a kerékcserét végzik, tehát nagyon-nagyon fontos ezt gyakorolni. És így tök jól ebbe belegondolni, vagy így jó volt, hogy ezt így elolvasni, vagy így rávilágítottak ki erre. Milyen más dolgokat tudnak még ebben a kényszerszünetben a csapatok magukban fejleszteni, amiket lehet így legálisan, vagy amiben tudnak javulni?
Igazából az adatoknak a mély elemzése, mert ugye erre is jobban van idő, de ez is egy ilyen nyakatekert kompromisszum, mert a pályán szerzett adatoknál nincs értékesebb, és szerintem még mondjuk egy olyan szenvedős csapat esetében, mint az Aston Martin, még két küszködős hétvége is hasznosabb, mint szimplán a gyárban végzett munka. Viszont például az élcsapatoknak tényleg van lehetőségük most abszolút belemenni a részletekbe, minden egyes alkatrésznél, minden egyes apróságnál. Ugye ezt is kiemelték a Ferrari-nál, úgyhogy a szimulátort is lehet ennek kapcsán fejleszteni és javítgatni, és ezeknek az adatoknak a segítségével tovább optimalizálni a korrelációt. Úgyhogy vannak ennek előnyei és hátrányai is, de mondom, most ugye 2009 óta van tesztkorlátozás, vagy most már teszttilalom abszolút, azért a pályán töltött kilométereknél nincsen hasznosabb, de így is elég hasznosan lehet eltölteni az időt a gyárban.
Norbit, neked van erről bármi? Hogy te mondjuk abszolút. A Forma 1-es pilóta lenne, és most lenne 5 hét
pedig ha jól emlékszem, talán idén eddig a Ferrari-nak voltak a leggyorsabb, vagy ők tartják talán a rekordot idén eddig a kiállások tekintetében.
Lehet, hogy tovább fog dőlni ez a rekord.
Ezt mondták is, hogy az eredményeken nem látszik, de ők érezték, hogy néha rozsdásabban.
Van hol fejlődni, akkor abszolút. Főleg, hogyha cserélődik a csapat, és nem mindig ugyanazok az emberek csinálják a boxkiállásokat, akkor abszolút ráfér mindenkire a gyakorlás bizonyosan, és ha a csapat úgy látja, hogy lehet benne fejlődni, akkor nagyon fontos, mert ez biztos, hogy minden tízet számít a pályán. De valóban egyébként egyetértek Barnával, hogy valószínűleg az adatok elemzése a legfontosabb, és ugye az erőforrás egységek, illetve az akkumulátorok használata, az elektromos hajtás használata, ugye a visszatöltés, leadás stratégiája, azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, amit most a csapatok tudnak elemezni, hogy ebből hogy tudnak még többet kihozni. Mert ugye ebben láttunk rengeteg furcsaságot és szokatlan dolgot eddig az idei szezonban, hogy egyáltalán nem azt tűnik legjobbnak köridőben, ami elsőre jónak tűnik, hanem azért ez bizony elemzést igényel, és nagyon átgondoltnak kell lenni a rendszernek, hogy mikor, hol, hogy működik, úgyhogy ebben biztosan nagyon sokat tudnak majd elemezni és dolgozni ezen a csapatok itt ebben a szünetben.
Zsoldos Barnának és Kis Norbinak köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszélgettünk itt különböző érdekes témákról. Forma 1 még nincs ezen a héten, azt ugye említettem, jövő héten Miami-ban folytatódik majd a szezon, ami sprint hétvége is lesz ráadásul. Szóval ezen a hétvégén rajta a Molnár Martin GB3-as szezonja, úgyhogy mindenképpen szurkoljatok neki, és kövessétek, hogy milyen eredményeket ér el, mi pedig jövő hétfőn is jelentkezünk. Box Utca Podcast-tel természetesen, én Pattantyús Lőrinc voltam, sziasztok!
Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményén,